Épp az ellenkezője. Dicsekedett, a fellegekben járt. Néli felügyelő bólintott. Már régebben megfogant benne egy gondolat, és ez most megerősítést nyert. Úgy érezte, Pedzi már mi vezethetett surlódásra Percyvel és az apja között. Mr. Billingsby tovább mondta a magáét. Sajnos az özvegy végakaratát illetően nem állhatok rendelkezésére. A mi cégünkkel nem készítetett végrendeletet. Igen, tudom, mondta Néli. Csupán azt akartam megtudni, volt-e vagyona, ami fölött rendelkezhetett. Ezek szerint tehát 100 000 fontja volt. Mr. Billingsby hevesen rázta a fejét. Nem, nem, drága uram, szó sincs róla, ebben téved. Úgy érti, ügyvéd úr, hogy a 100 000 fontnak csupán élete végéig lett volna haszonélvezője? Ó, nem, a pénz minden megkötés nélkül reászállt. Mindössze egyetlen korlátozó záradék szerepelt a végrendeletben. Eszerint Fortescue felesége csupán az esetben örökli a mondott összeget, ha legalább egy hónappal túléli a férjét. Ez meglehetősen gyakori záradék manapság. A légi közlekedés elterjedésével vált szokásossá. Ha ugyanis két személy légi katasztrófában leli halálát, igen nehéz megállapítani, melyik a túlélő kettőjük közül, és ez esetben tömérdek igen sajátos jogi probléma merül fel. Néli felügyelő szótlanul bámult rá. Ezek szerint szólalt meg nagy sokára. Adele Fortescue nem hagyományozhatott 100 000 fontot. Mi lesz most ezzel a pénzzel? Visszaszáll a cég tulajdonába. Vagyis, merem állítani, az általános örökös birtokába. És az általános örökös Mr. Percyvel Fortescue. Úgy van, bólintott Mr. Billingsby. Percyvel Fortescue. És a cég jelen állapotát tekintve, tette hozzá tőle szokatlan nyíltsággal, merem állítani, hogy szüksége is lesz minden pennire. Hogy ti rendőrök mire nem vagytok kíváncsiok? Sóhajtott Néli felügyelő orvos barátja. Elnye, Bob, ne csűrt csavard, köbb már ki. Nos, tekintve, hogy magunk vagyunk, hát szerencsére nem hivatkozhatsz rám. Ha nem tudod, alig ha nem fején találtad a szöget. A tünetek alapján szinte bizonyosan elmebaj. A család gyanította és orvoshoz akarták vinni. Ő azonban nem állt kötélnek. Igen, a tünetek jellemzőek. Az ítélőképesség elvesztése, nagyzási hóbort, hebes dükkicsörések, dicsekvő hajlam, téves képzetek, tulajdon személyiségének felismerése, felnagyítása. Hogy valóságos pénzügyi génusznak képzelte magát. Az ilyen beteg a legvirágzóbb céget is hamarosan csődbe juttatne, ha nem helyezik gondnokság alá. Márpedig azt nem könnyű elérni. Kivált, ha a beteg megneszeli, mire készül a környezete. Hát igen. A barátaidnak szerencséjük volt, hogy az illető idejében meghalt. Nem a barátaim, mondta Néli. Azután megismételte egy korábbi mondatát. Felettébb kellemetlenek mind a hányan. Tiszafa kunyhó szalonjában összegyűlt a Fortescue család. Percyvel Fortescue a kandalló párkánynak támaszkodva szózatot intézett az egybegyűltekhez. Ez mind nagyon szép, mondotta Percyvel, de a helyzet egyáltalán nem kielégítő. A rendőrség kibejárkál, és egy árva szót sem szól. Valamilyen elképzelésük csak van, aminek alapján a nyomozást folytatják. És közben egy helyben topogunk. Az ember nem tervezhet. Az ember nem gondoskodhat a jövőről. Igazán annyira tapintatlanok, sóhajtott Jennifer, és buták. És változatlanul nem mozdulhatunk ki a házból, folytatta Percyvel. De azért egymás közt megbeszélhetjük, mik a terveink. Veled mi lesz, Eleni? Gondolom, hozzámégy, hogy is hívják Gerald Wrighthoz. Tudod már, hogy mikor? Amint lehetséges, válaszolt Eleni. Percyvel a homlokát ráncolta. Úgy érted, körülbelül fél év múlva? Dehogy is. Miért várnánk fél évig? Szerintem úgy volna illő, jelentette ki Percyvel. Marhaság, csattant fel Eleni. Egy hónapig várunk legfeljebb. Nos, a ti dolgotok, mondta Percyvel. És ha összeházasodtatok, van valami elgondolásotok a jövőt illetően? Iskolát akarunk nyitni. Percyvel a fejét rázta. Manapság igen kockázatos vállalkozás. Háztartási munkaerőt alig kapni, megfelelő tanszemélyzetet nehezen. Nem mondom, Eleni szép terv. De a helyedben meggondolnám. Már meggondoltuk. Gerardnak meggyőződése, hogy az ország jövője az oktatás ugyan áll vagy bukik. Holnap után felkeresem Mr. Billingsby-t, mondta Percival. Meg kell tárgyalnunk az anyagi kérdéseket. Mr. Billingsby azt javasolta, hogy a pénzt, amit apa ráthagyott, helyezd alapítvány életétbe a magad és gyermekeid javára. Manapság ez a legészszerűbb. Eszem ágában sincs, jelentette ki Eleni. Szükségünk lesz a pénzre, hogy elindítsuk az iskolát. Hallottunk egy eladóházról, ami nagyon megfelelne. Cornwallban van, gyönyörű park közepén. A ház is jó állapotban, persze jócskán hozzá kell építeni. Úgy érted, azt akarod mondani, hogy az egész pénzedet kiveszed a cégből? Eleni, én igazán nem hiszem, hogy okosan cselekszel. Sokkal okosabb kivenni, mint benne hagyni. Manapság, amikor egyre másra mennek tönkre a cégek, mondta Eleni. Hisz nem sokkal apa halála előtt magad mondtad volna, hogy igen rosszul állnak a cégügyei. Ó, az ember sok mindent mond, legyintett Percival. De komolyan, Eleni. Kiveszed a tőkédet, beleülöd egy iskola megvásárlásába, felszerelésébe, megszervezésébe? Hát ez tiszta őrültség. Ha nem sikerül, mi lesz? Ott állsz egy árva penny nélkül. De igenis sikerül, mondta konokul Eleni. Ez a beszéd. Lesz egy mély fotelban hevert, onnan hallatta helyeslő szavát. Vágj neki, Eleni. Fura egy iskola lesz, annyi biztos. De ha ez a szívetek vágya, miért ne? Ha elveszted a pénzed, legalább az az elégtételed meg lesz, hogy a magad kedve szerint vesztetted el. Tőled nem is vártam volna más véleményt, Lance, mondta ecetes hangon Percival. Tudom, tudom, búgta Lance. Én vagyok a tékozló fiú. De azért lefogadom, több örömömet lelem az életben, mint te, Percy. Attól függ, kinek mi az öröm, mondta hűvösen Percival. Most pedig elérkeztünk a te terveidhez, Lance. Gondolom vissza még Kenyába. Vagy netán Kanadába? Esetleg megmászod a Himaláját, vagy valami hasonlóképpen fantasztikus terved van? Ezt vajon miből gondolod? Kérdezte Lance. Úgy tudom, sosem voltál valami nagy híva a békés polgári életformának, igaz? Az ember változik a korral, jelentette ki Lance. Megjön a kedve az állandóságra. Tudod-e, Percy, már alig várom, hogy kipróbálhassam a józan üzletember életet. Csak nem arra gondolsz? Arra gondolok, hogy elfoglalom helyemet a cégben, öregem. Lance elvigyorodott. Ó, tudom, te vagy a feje a cégnek, tiéd az oroszlán rész. Én csak amolyan megtűrt, szerény kis cégtárs vagyok. De cégtárs vagyok, ezt te sem tagadhatod, valamint az sem, hogy jogom van részt venni a cég ügyeiben, igaz-e? Nos, természetesen, ha így fogalmazunk, kétségtelenül. De nekem elhiheted, öregem, hogy végtelenül el fogod unni. Ugyan? Nem hiszem, hogy olyan nagyon unnám. Percival összevonta a szemöldökét. Csak nem gondolod komolyan, Lance, hogy belépsz az irodába? Félsz, hogy beleártom magam a dolgaidba? Márpedig pontosan ez a szándékom, Percy. Percival a fejét rázta. Rosszul állnak a dolgok, ha nem tudnád. Majd rájössz magad is. Igen nehezünkre esik, ha Eleninek ki akarjuk adni a pénzét. Persze, ha minden áron ragaszkodik hozzá, na látod, Eleni, mondta Lance. Csak követeld a jussadat az utolsó garasig, amíg még van valami kis pénz a kasszában. Ennyi, Lance. Percival most már dühös volt. Mondhatom, rossz ízlésre vall az élcelődésed. Igazán, Lance, egy kicsit meggondolhatnád, mit mondasz. Csatlakozott párjához Jennifer. Pett egy kisé távolabb ült az ablaknál, és alaposan szemügyre vette mindannyiukat. Ha Lance borsot törne Percival orra alá, elérni a célját. Percival jól vasalt szenvetlensége semmivé foszlott. Most megint ő horkant fel. Komolyan beszélsz, Lance? Halálosan komolyan. Nem fog menni, azt ugye tudod? Hamarosan megelégeled. Én ugyan nem. Gondolj csak el, mennyire kellemes változás lesz. Belvárosi iroda, sürgőforgó gépírónök. Lesz egy szép szőke titkárnőm, mint Grosvenor, ugye így hívják. Őre már biztosan rátetted a kezed, de majd keresek egy hasonló példányt. Igenis, Mr. Lancelot, ó nem, Mr. Lancelot, a te ája, Mr. Lancelot. Ej, ne bohockodj már, mordult rá Percival. Ennyi, bátyókám, miért vagy olyan mérges? Hát nem örülsz, hogy megosztom veled az üzleti élet gondjait? Halvány fogalmat sincs róla, milyen zavaros a cég helyzete. Nem bizony, de te majd szépen beavatsz mindenbe. Először is tudnod kell, hogy az elmúlt fél évben, dehogy, nyugodtan mondhatok egy évet is, apa már nem volt a régi. Elképesztően ostoba dolgokat vitt véghez pénzügyi vonatkozásban. Stabil, kiváló részvényeket eladott, és rengeteg pénzt fektetett a legvadabb képtelenebb spekulációkba. Néha a szó legszorosabb értelmében az ablakon dobta ki a pénzt, méghozzá két kézzel. Vagyis, szólt közben Lenz, a család számára valóságos áldás, hogy Taksin került a teájába. Nagyon csúnyán fejezted ki magad, de a dolog lényegét tekintve igazad van. Körülbelül ez volt az egyetlen, ami megmenthetett bennünket a csődtől. De most is mód felett óvatosan kell eljárnunk, jó darabig tartózkodnunk kell a legcsekélyebb meggondolatlanságtól is. Lenz a fejét rázta. Ebben nem értünk egyet. Az óvatosság még senkinek sem használt. Néha muszáj kockáztatni, merészen lépni, nagy fába vágni a fejszénket. Szó sincs róla, mondta Percy. Óvatosság, takarékosság, ez a jelszavunk. Az enyém ugyan nem, jelentette Kilenc. A részvény többség az enyém, el ne felejts, figyelmeztette Percyvel. Jó, jó, de azért némi kis szavam nekem is van. Percyvel izgatottan rótta a szobát fel, alá, fel, alá. Nem fog ez menni, Lenz. Én igazán kedvellek, de... Csak ugyan? Vetette közbe Lenz. Percyvel, mintha meg se hallotta volna. De egy pillanatig sem hiszem, hogy boldogulnánk együtt. Merőben más az életfelfogásunk. Ami esetleg igen hasznos lehet, jegyezte meg Lenz. Az egyetlen észszerű dolog, mondta Percyvel, ha felbontjuk a cégtársi viszonyt. Vagyis meg akarod váltani a részemet? Drága fiam, ez az egyetlen észszerű dolog, annyira másképpen látunk mindent. Ha nehezen tudod kifizetni Eleni örök részét, hogy kapadod össze az én részesedésemet? Nos, nem gondoltam éppenséggel készpénzre, kezdte Percyvel. Megosztozhatnánk a részvényeken. Te tartod meg a biztos állampapírokat, én meg vegyem át a két spekulációk tulajdonjogát, mi? Hozzád úgyis az olyasmi áll közelebb, mondta Percyvel. Lenz elvigyorodott. Nem mondom, igazad van, öregem. Csak hogy nem mehetek egyedül a magam gusztusa után. Itt van Pat, rá is gondolnom kell. A két férfi ránézett a fiatalasszonyra. Pat szóra nyitotta a száját, de mindjárt be is csukta. Lenz láthatólag valamiféle játékba fogott. Legjobb, ha ő nem avatkozik bele. Nyilvánvaló, hogy Lenznek határozott célja van, de Pat nem tudta, mire megy ki a játék. No, rakd ki a lapjaidat, Percy, nevetett Lenz. Gyanús gyémánt Kft., sosem volt smaragdbánya, olajra lépett olajfúró társaság, mi? Gondolod, hogy csak ugyan annyira ostoba vagyok, ami ennek nézel? A részvények között természetesen akad olyan is, amely igen kockázatos, mondta Percyvel, de az sincs kizárva, hogy némelyikük mérhetetlenül értékesnek bizonyul. No mi az, öregem? Most már más nótát fújsz? Vigyorgott Lenz. Elegánsan felajánlod apa legutóbbi eszetlen szerzeményeit, és a tetejébe odavágod a jó öreg fekete rigó bányát. Így gondolod? Mellesleg érdeklődött tőled a felügyelő erről a fekete rigó bányáról? Percyvel összevont a szemöldökét. Igen, érdeklődött. Fogalmam sincs, mit akar tulajdonképpen megtudni felőle. Sokat persze nem mondhattam. Mi akkoriban még gyerekek voltunk. Halványan emlékszem, hogy apa kiment oda, aztán hazajött, és azt mondta, nem ér semmit az egész. Mi volt az, aranybánya? Azt hiszem, apa majdnem biztos volt benne, hogy nincs ott arany. Márpedig ő nemigen tévedett. Kirángatta bele a dologba. Valami McKenzie nevű alak, nem? Igen, McKenzie odakint halt meg. McKenzie odakint halt meg, ismételte elgondolkodva Lenz. Nem volt itt valami egetverő botrány? Mintha emlékeznék rá. Mrs. McKenzie, ugye? Ide jött. Neki támadt apának. Szitte, gyalázta. Ha jól emlékszem, azzal vádolta, hogy meggyilkolta a férjét. Én semmi effélére nem emlékszem, jelentette ki ellentmondást nem tűrő hangon Percyvel. De én igen, erősködött Lenz. Persze, én sokkal kisebb voltam, mint te. Biztos azért ragadott meg annyira. A gyerekek iszonyúan élvezik a drámai szituációkat. Hol volt az a fekete rigó? Nyugat-Afrikában, nem? Igen, azt hiszem. Majd megkeresem a koncessziót, mondta Lenz. Mihelyt bent leszek az irodában. Légy nyugodt, mondta Percyvel. Apa nem tévedett. Ha azzal jött haza, hogy nincs arany, akkor nem is volt. Ebben nyilván igazad van, mondta Lenz. Szegény Mrs. McKenzie. Vajon mi lett vele, meg azzal a két gyerekkel, akiket ide vonszolt magával? Persze, ma már azok is felnőttek. A fegyver szanatóriumban Néli felügyelő a látogatók termében ült. Vele szemben egy őszhajú, idősebb hölgy. Helen McKenzie, 63 esztendős volt, de fiatalabbnak látszott. Fakokig szemével üresen merett maga elé. Puha, elrajzolt álla volt. Keskeny ajka megrándult. Ölében vaskos könyvet tartott, és Néli felügyelő szavai közben lelepillantott rá. A felügyelő előzőleg a szanatórium igazgató főorvosával, Dr. Crosbyval beszélt. Mrs. McKenzie, önkéntes ápoltunk, mondotta Dr. Crosby. Nem nyilvánították hivatalosan elmebetegnek. Tehát nem ön is közveszélyes? Ó, nem. Többnyire épp a józanul elbeszélget bárkival, mint ön vagy én. Most éppen jó periódusban van, úgyhogy tökéletesen normális társalgást lehet vele folytatni. Erre gondolt Néli felügyelő, amikor nekivágott a beszélgetés kísérletének. Igazán végtelenül lekötelez asszonyom, hogy hajlandó fogadni, mondta. Néli vagyok. Egy bizonyos Mr. Fortescue ügyében keresem fel, aki a napokban meghalt. Mr. Rex Fortescue. Gondolom, ismeri ezt a nevet. Mrs. McKenzie szeme a vaskos könyvre szegeződött. Nem tudom, miről beszél, mondta. Mr. Fortescue-ról, asszonyom. Mr. Rex Fortescue-ról. Nem, mondotta Mrs. McKenzie. Nem, dehogy is. Néli felügyelő kissé meghökkent. Vajon ezt minősíti Dr. Crosby tökéletesen normális társalgásnak? Úgy tudom, Mrs. McKenzie jól ismerte az illetőt hosszú évekkel ezelőtt. Dehogy, mondotta Mrs. McKenzie. Tegnap. Aha, bólintott szokása szerint Néli felügyelő. Ezúttal kissé bizonytalanul. Úgy tudom, folytatta, hogy ön évekkel ezelőtt meglátogatta az illetőt a házában. Tiszafa kunyhóban. Hivalkodó ház, mondotta Mrs. McKenzie. Igen, igen, csak ugyan. Az illető társult az ön férjével, úgy tudom, egy bizonyos afrikai bánya tulajdonjogában. Úgy tudom, Fekete Rigó bánya volt a neve. A könyvemet kell olvasnom, mondotta Mrs. McKenzie. Kevés az idő, és nekem a könyvemet kell olvasnom. Igen, asszonyom, igen, értem. Néli felügyelő hallgatott egy darabig, aztán folytatta. Mr. McKenzie és Mr. Fortescue együtt ment ki Afrikába megvizsgálni a bányát. A férjem bányája volt, mondotta Mrs. McKenzie. Ő találta. Ő jelentett be rá igényt. Pénzre volt szüksége a kiaknázáshoz. Elment Rex Fortescue-hoz. Ha akkor több eszem van, ha többet tudok, nem engedem. Nem, valóban. Értem. Így azonban együtt mentek ki Afrikába, és ott az ön férje megbetegedett, és meghalt. A könyvemet kell olvasnom, mondotta Mrs. McKenzie. Úgy gondolja Mrs. McKenzie, hogy Mr. Fortescue családúr járt el az ön férjével szemben a Fekete Rigó bányában? Mrs. McKenzie fel sem emelte szemét a könyvről, úgy szólott. Milyen ostoba maga? Igen, igen, alig ha nem. De tetszik tudni, mindez régen történt, és régmúlt dolgokról tudakozódni mindig nehéz. Ki mondta, hogy elmúlt? Aha, ön szerint tehát nem múlt el. A kérdést azt meg nem old, ki jól meg nem oldja. Kipling szavai. Manapság már nem olvassák Kiplinget, pedig nagy ember volt. Gondolja, asszonyom, hogy a kérdés hamarosan megoldódik? Rex Fortescue meghalt, nem? Maga mondta. Megmérgezték, közölte Néli felügyelő. Nem csekély megdöbbenésére Mrs. McKenzie felkacagott. Micsoda ostobaság, mondta. Elvitte a láz. Én Mr. Rex Fortescue-ról beszélek. Én is. Hirtelen felpillantott, a fakukék szempár egyenesen a felügyelő szemébe nézett. Ennyi már, mondta Mrs. McKenzie. Ágyban halt meg, hát nem. Az ágyában halt meg, igaz? A Szent Kristóf kórházban halt meg, felelte a felügyelő. Senki sem tudja, hogy az én férjem hol halt meg, mondotta Mrs. McKenzie. Senki sem tudja, hogyan halt meg, hol temették el. Csak azt tudja mindenki, amit Rex Fortescue mondott. És Rex Fortescue hazudott. Gondolja, asszonyom, hogy büntény történt? Büntény, büntény. Tény, amire fény hull. Ön szerint Rex Fortescue felelős az ön férjének haláláért? Tényeket akar? Ma ettem egy tojást reggelire. Méghozzá frisset. Ez tény. Különös, pedig már 30 esztendős volt. Nili mély lélegzetet vett. Valószínűtlen, hogy így eljut valahova, de mégsem csüggett. Valaki döglött rigókat tett Rex Fortescue íróasztalára, úgy egy-két hónappal ezelőtt, hogy meghalt. Érdekes, nagyon érdekes. Van valami elgondolása, asszonyom, hogy ki tehette? Az elgondolás nem segít, csak a tett. Én arra neveltem őket, mind a kettőt. Tettekre. A gyermekeiről beszél? Mrs. McKenzie hevesen bólogatott. Igen, Donaldról és Rabiról. Az egyik 9 éves volt, a másik 7, és apa nélkül maradtak. Megmondtam nekik. Újra meg újra minden nap. És megeskedtem őket minden este. Nili felügyelő előrehajolt. Mire eskedte meg őket? Hát arra, hogy megölik azt az embert. Aha. Nili felügyelő kedvenc szava szakasztott úgy hangzott, mint máskor. És megtették? Donald Dunkerjúba ment. Nem jött haza. Táviratot küldtek, hogy meghalt. Fia harci cselekmény közben elesett, őszinte részvétünk. Cselekmény csak nem olyan, ami kell. Sajnálattal hallom, asszonyom, és a leánya. Nekem nincs leányom, mondotta Mrs. McKenzie. Hisz épp az imént említette, szólt a felügyelő. A leányát, Rabi. Rabi, igen, Rabi, előrehajolt. Tudja, mit csináltam Rabival? Nem, asszonyom, mit csinált vele? Mrs. McKenzie suttogóra fogta a hangját. Nézzen a könyvbe. Akkor látta csak a felügyelő, hogy a vaskos könyv az asszony ülében Biblia. Igen, igen, ózsdi Biblia volt. És amikor Mrs. McKenzie kinyitotta, Nili felügyelő a kötet első lapján kézírásos neveket pillantott meg. Láthatólag családi Biblia volt, amelybe régi szokás szerint beírták az újszülöttek nevét. Mrs. McKenzie vézna mutatója a két utolsó névre szegeződött. Donald McKenzie, mellette a születési időpontja, és Rabbi McKenzie, mellette a születési dátum. Rabbi McKenzie nevét azonban vastag vonallal áthúzta valaki. Látja? Kérdezte Mrs. McKenzie. Őt kihúztam a könyvből. Örökre kitagadtam. A nyilvántartó angyal nem fogja itt találni a nevét. Kihúzta a nevét a könyvből? Vajon miért, asszonyom? Mrs. McKenzie ravasz pillantást vetett a felügyelőre. Én tudom miért. De én nem tudom. Igazán nem tudom, asszonyom. Hitszegő lett. Maga is tudja, hogy megszegte az esküjét. Hol van most a leánya, asszonyom? Megmondtam. Nincs leányom. Rabbi McKenzie nem létezik többé. Úgy érti, hogy meghalt? Meghalt. Az asszony felkacogott. Jobb lenne neki holtan. Sokkal jobb. Sokkal-sokkal jobb. Felsóhajtott, nyugtalanul izgett mozgott ültében. Azután ismét szabályos, udvarias modorban szólalt meg. Igazán restellem, de sajnos nem beszélgethetek tovább önnel. Sürget az idő, és én nekem a könyvemet kell olvasnom. Nili felügyelő ezután kérdezhetett akármit, Mrs. McKenzie-ből egyetlen szót sem csikarhatott ki többé. Csak épp legyintett bosszúsan, és elmélyedt a Bibliában, újjával követte a sorokat. Nili felkelt és kiment. Útja ismét az igazgató főorvoshoz vezetett. Látogatják a rokonai? Kérdezte. A lánya? Úgy emlékszem, járt itt a lánya, de még az elődöm idejében. A látogatósa azonban annyira felizgatta a beteget, hogy megkérték, ne keresse fel többé. Azóta a beteg ügyeit a jogi képviselője intézi. És ön nem is sejti, hol van pillanatnyilag? Ez a Rabbi McKenzie. Az igazgató főorvos a fejét rázta. Fogalmam sincs. Arról sem, hogy az illető például férjhez ment-e? Nem tudom. Ha kívánja, megadom önnek az ügyvéd címét, akivel kapcsolatban állunk. Nili felügyelő természetesen felkutatta már ezt az ügyvédi irodát. Azt az információt kapta, hogy nem tudnak semmit sem közölni, Mrs. McKenzie részére alapítványt létesítettek, ők kezelik. Az alapítvány több éve létesült, azóta nem látták Mrs. McKenzie-t. Nili felügyelő megpróbálta megszerezni Rabbi McKenzie személyleírását, de nem járt sikerrel. Annyi rokon látogatja a beteget, hogy hosszú évek elteltével alig emlékszik rájuk valaki, meg össze is keverik őket. A főnövér, aki évtizedek óta dolgozott a szanatóriumban, mintha úgy emlékezett volna, hogy Mrs. McKenzie kicsi és barna. Rajta kívül mindössze egyetlen ápolónő dolgozott ott régebben. Ő viszont úgy emlékezett, hogy a szóban forgó személy magas és szőke. Hát ennyit tudunk, uram, mondta Nili felügyelő, amikor beszámolt a Scotland Yard helyettes főbiztosának. Tiszta téboly, de van benne valami. A főnök elgondolkodva pólintott. A pástétomba dugott rigók a fekete rigó bányával függenek össze, a halott zsebében a rozs, a méz, amelyet Adéla Fortescue a kenyerére kent, nem mintha mindez bármit is bizonyítana. Végtére bárki ehetik mézet uzsonnára. Aztán a harmadik gyilkosság. A harisnyával megfojtott lány, és az orrára bizgyeztett csipesz. Igen, tébolyult logika, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Egy pillanatra, uram, mondta Nili felügyelő. Tessék, Nili a homlokát ráncolta. Valami, amit ön az imént mondott. Valami, mintha nem stimmelne. Valahol hiba van. Megrázta a fejét és sóhajtott. Nem, nem tudom, mi lehet. Lesz és Petty szafakonyhó gondozott parkjában kóborolt. Nem akarok az érzelmeidbe gázolni, Lance, mormogta Pett, de ez a legrondább kert, amit életemben láttam. Az érzelmeimem nem esett sorba, nyugtatta meg Lance. Tényleg ronda? Én nem is tudom. Minden esetre három kertész szorgoskodik benne. Valószínűleg épp ez a baj, vélte Pett. Pénz nem játszik szerepet, de az egyéni ízlés sem. Kifogástalan rododendronok, mértani virágágyások, az évszaknak megfelelő növények. Miért? Te mit ültetnél a kertbe, Pett? Mit? Ábrándozott Pett. Májvát, szarkalábat, harangvirágot, nem törnék egyetlen virágágyást, és látni sem akarnám ezeket az utálatos tiszafákat. Megvető pillantással mérte végig a magas taxus sövényt. Képzett társítás, legyintett Lance. Borzasztó lehet az az ember, aki megmérgez valakit. Iszonyatos még csak rágondolni is, ahogy fondorlatosan kifőzi, érlegeti a bosszú tervét. Rettenetes lélek az ilyen. De így látod? Fura. Szerintem nagyon is szakszerű és hidegvérű. Persze, így is fel lehet fogni. Pett megborzongott. De azért három gyilkosság csak őrült tehette. Igen, mondta halkan Lesz. Sajnos ez valószínű. Aztán hirtelen kitört. Az Isten szerelmére, Pett. Menj el innen. Eredj vissza Londonba. Menj le Devonshire-be, vagy utazz fel a tóvidékre. Menj el Strandfordba, Avonba, vagy indulj túrára a norfolki dombok között. A rendőrségnek biztos nem lenne ellene kifogása. Neked ehhez az egészhez semmi közöd. Párizsban voltál, amikor az öreg urat megölték. A másik két esetnél meg Londonban. Mondhatom, halálra idegesít a tudat, hogy itt vagy. Pett hallgatott egy percig, aztán csöndesen megkérdezte. Ugye te tudod, hogy ki volt az? Nem, nem tudom. De azt hiszed, hogy tudod. Ezért aggódsz értem. Szeretném, ha elmondanád. Nem mondhatom el. Nem tudok semmit. Csak az az egyetlen vágyam, hogy te lennél minél messzebb innen. Drágám, jelentette ki Pett, én nem megyek el. Itt maradok. Jóban, rosszban. Erről te sem tudsz lebeszélni. Aztán egy kicsit elfulladt a hangja. Többnyire rosszban. Nekem rendszerint abból jut ki több. Miket beszélsz, Pett? Bal szerencsét hozok. Akivel csak kapcsolatba kerülök, mindenkire bajt hozok. Drága szerelmetes szamaram, én rám ugyan nem hoztál bal szerencsét, hiszen mihelyt elvettelek, az öreg úr hazahívott, hogy kibéküljön velem. Igen, és mi történt, amikor hazajöttél? Mondom, én más se hozok senkire, csak bajt. Ide figyelj, drágám, ez nálad már valóságos örögeszme. Vedd tudomásul, hogy ez az egész egyszerűen ostoba babona. Nem teltek róla. Vannak ilyen vészmadarak. Én is az vagyok. Lesz megmarkolta a vállát, és alaposan megrázta. Te az én drága egyetlenem vagy, és a te férjednek lenni a világon a legeslegnagyobb szerencse. Ezt vedd bele abba az ostoba fejedbe. Aztán józan alapul tette hozzá. De komolyan, Pett. Legyél nagyon-nagyon óvatos. Ha itt holmi hibbant fickó lappang, nem szeretném, ha te állnál a golyó útjába, vagy te innád ki a méregpoharat. Ha nem vagyok itt, el ne mozdulj az öreg hölgy mellől. Hogy is hívják? Miss Marple. Mit gondolsz, Effi néni vajon miért hívta meg? A jó Isten tudja, miért csinál valamit Effi néni. Lance, meddig maradunk mi itt? Lance vállat vont. Nehéz volna megmondani. Nem hiszem, hogy valami nagyon szívesen látnak. Pett tétovázott egy kicsit. A ház most a bátyádé, ugye? És ő nem nagyon örül nekünk, igaz? Lesz hirtelen kuncogni kezdett. De nem ám. Csak hogy tetszik, nem tetszik, egyenlőre kénytelen megtörni minket. És azután, mit csinálunk, Lesz? Visszamegyünk Kelet-Afrikába? Te azt szeretnéd, Pet? A fiatal asszony hevesen bólogatott. Szerencse, mondta Lesz, mert én is azt szeretném. Nem igen vonz engem ez az ország. Pet arca felderült. Jaj, de isteni, a múltkor nem egészen így beszéltél, Lesz. Már féltem, hogy itt akarsz maradni. Komi szikra villant Lesz szemében. Nehogy elárulj egy szót is a terveinkről, Pet, figyelmeztette. Még egy kis borsot szeretnék Percy bátyó arra alá törni. Jaj, Lesz, vigyázz! Vigyázzok, édesem, de nem árt, ha a derék Percy móresre tanítja valaki. Miss Marple kissé félre billentette a fejét, akár holmi nyájas kakadu, amint a nagy szalomban Mrs. Percy Van Fortescue-t hallgatta. Miss Marple ugyancsak kirít a nagy szalomból. Vékony csontú alakja, szolid öltözéke, elütött a degeszre kárpizozott brokát feverőtől, meg a dagadozó tarkabarka díszpárnáktól. Miss Marple egyenes derékkal ült, mert kislány korában hátmerevítőt hordattak vele, és arra oktatták, hogy nem való elterpeszkedni. Mellette egy öblös fotelban, fodros-bodros gyászruhában Mrs. Percival tartotta szóval. Méghozzá megállás nélkül. Épp, mint az a szegény Mrs. Emmett, a bankigazgató felesége, gondolta Miss Marple. Emlékezetében felidéződött az a nap, amikor Mrs. Emmett fölkereste, hogy megbeszéljék a jótékony célú vásár virágsátrának részleteit, aztán sehogy se akart elmenni, és csak beszélt. Mrs. Emmettnek visszás volt a falubeli helyzete. Nem tartozott a jobb napokat látott úri hölgyek elitjéhez, akik takaros házikókban éltek a templom körül, és ismerték a megye előkelő családjainak minden ágát, bogát, ügyét, baját. Még ha ők maguk nem is tartoztak a legelőkelőbb körökhöz. Mr. Emmett, a bankigazgató, kétségtelenül rangján alul nősült. Következésképpen a felesége magányosságra volt kárhoztatva, hiszen a kereskedő feleségekkel, ezt mindenki beláthatja, mégsem tarthatott fent társadalmi kapcsolatot. A sznopság, mint minden kicsi zugban, Szent Méri Midben is felütötte rút fejét, és szegény Mrs. Emmett számkivetetként tengette magányos napjait. A beszélhetnék-e persze nőttön nőtt. Egy szép napon áttörte gátjait, és történetesen épp Miss Marple került az áradat útjába. Nagyon megsajnálta Mrs. Emmettet. Most meg hasonló szánalmat érzett Mrs. Percival Fortescue iránt. Mrs. Percival Fortescue számtalan sérelmet babusgatott, és a kísértés, hogy mindezt végre megelőzheti egy tökéletesen idegen személy előtt, ellenállhatatlannak bizonyult. A világért sem panaszkodom, mondta Mrs. Percival. Sosem voltam panaszkodó fajta. Én szerintem, ami ráméretett az emberre, azt viselnie kell. Bele kell törődni a megváltoztathatatlanba. Én azután soha egy szót nem szóltam senkinek. Nem is nagyon tudom, kihez szólhattam volna. Bizonyos tekintetben az ember nagyon elszigetelt itt. Nagyon elszigetelt. Persze, igen kényelmes, és sokat meg is takarítunk azzal, hogy itt élünk a házban. De hát persze egészen más, ha az embernek megvan a maga kis otthona. Ugyebár kegyednek is ez a véleménye. Miss Marple egyetértéséről biztosította. Szerencsére már majdnem elkészült az új házunk. Nem sokára költözködhetünk is. Most már csak a mázolókat, meg a tapétázókat kell kivárni. Hogy azok hogy piszmognak, te jó Isten! A páromnak persze nagyon is megfelel, hogy itt lakunk. De hát a férfiaknak könnyű. Ezt mondom én mindig. A férfiaknak könnyű. Hát nem. Miss Marple egyetértett abban, hogy a férfiaknak könnyű. Ezt annál is könnyebb szívvel megtehette, mert valóban azt hitte, hogy az urak egészen más kategóriába tartoznak, mint a gyengébbnek. Reggelire két tojást kívántak, meg szalonnát, napi 3 kiadós étkezést, és sosem szabad nekik ellent mondani, vagy uram bocsá, vitába szállni velük vacsora előtt. Mrs. Percival